Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Jöjjetek, áldjuk és magasztaljuk a mi úrunkat, 111. zsoltárunkat énekeljük első és második verszakával. Foglaljuk el helyünket, testvérek! 225. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek! Szent teremtőjének, folytalmazunk ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 11. fejezetben, az első 15 versben.
Bárcsak elviselnének tőle, és eszetlenség, sőt kisejezt bármilyen, mert minden félkül szeretettel szépen ezeket, mivel elvégítettek ezeket a szépségünknek, hogy biztos szükség állítva az emberek kisüket. Kérlek azonban, hogy amit a tudó megcsolta illetve hasonlóval, úgy tárgyaljon be a tudó dolgaitok is, a biztos irányítő kutatásokat is. Mert ha valaki oda megkosszátok, és más írós kérdez, nem akit ügyvédezni, vagy más eleget fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, az szépen elvédek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alávaló a legtöbb apostolnál. Ha a kéket szólásban iskolázatban vagyok is, az ismeretben nem. És ezt mindig minden tekintetben nyilván találkozóvá tettük előttet. Vagy talán ő követtem el, amikor megjaláztam magamat, hogy úgy támadat tartassatok, mert minden életben nektek is nevet a hírnál. Már életeket fordítottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzelő kormányokat. Amikor pedig nálatok voltam és hiányoztam vettem, nem terveltem meg senkit, mert hiányoltam a Makedóniában, hogy a testvérek pótolták, és minden tekintetben tartózkodtam, és tartózkodni is fogok attól, hogy gyereket vagyok. Végül bennem az igazságában mondom, hogy ez a bizsekésen akár a bizsekésen fog bennem menni. Miért? Mert nem szeretettek teget. Isten jól tudja. De amit teget, azt ezután is tenni fogom, hogy elvedem a lehetőséget azoktól, akik minden alkalmat megragadnak a dicsekvéssel, hogy ők olyan apostolok, mint mi, mert az ilyenek állapostolok, példások, akik Krisztus apostol lennének adják ki maguknak. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adják magát. Nem meglepő tehát, hogy a szolgáljuk is az igazság szolgáljának adják ki maguknak. De a végül cselekedetek, hogy milyen volt.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged. Dicsérjük háromszor szent nevedet, hiszen a te léted öröktől fogva való bizonyosság számunkra, hogy szeretsz bennünket. Te voltál az, aki szavaddal előhoztad a láthatatlanból a láthatót. Te voltál az, aki mértéket szabtál a földnek és a vizeknek. Te voltál az, aki megformáltad az életet és be is keretezted azt. Urunk, tudjuk, hogy az elválás, a búcsúzás az ember életében az egyik legnehezebb. Mégis keretet szabtál mindennapjainknak, életünknek ideje a te kezedben van. Hálásan köszönjük neked, Urunk, mindazt a jót, amit kaptunk tőled az elmúlt napokban, vagy az elmúlt héten. Hálásan köszönjük neked, Urunk, a veled töltött perceket, az egymással eltöltött, minősített időt. Hálásan köszönjük neked, Urunk, amikor nem az információ határozta meg a mindennapjainkat, hanem a csendesség, hogy van még emberi szavunk egymáshoz, és hogy van szavad hozzánk. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt napok minden szolgálatát, és a te kezedbe is tesszük a mi útjainkat, terveinket erre a hétre, ennek a hétnek a végére, ennek a hónapnak utolsó napjaira. Megvalljuk neked, Urunk, azt is, hogy nem csak bűnben fogantunk, és nem csak vétekben élünk nap mint nap, ezt az általános felismerést gyakran elfelejtjük, de hogy, Urunk, a távolságot mi csökkenteni közted és közöttünk nem tudjuk. Nem tudunk jóvá tenni dolgokat. Nem tudunk igazából megbocsátani dolgokat sem, addig, amíg nem találkozunk veled, mint bűneinkért meghalt Úrral, Jézus Krisztussal. A te bűnbocsánatod indít bennünket megbocsátásra, és a te kegyelmed indít bennünket irgalom gyakorlására. Önmagunktól erre is képtelenek vagyunk. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy ma egybe gyűjtöttél bennünket, hogy igét körül lehetünk mi mindannyian. Köszönjük, hogy szólni kívánsz. Áldunk, Urunk, a te szavadért, Jézus Krisztusért. Áldunk, Urunk, a leírt igéért, add, hogy szent lelkeddel megértsük akaratodat, és annak követőivé lehessünk. Küld így, Urunk, hozzánk önmagadat, lelkeddel, hogy értsük és lássuk a te akaratodat, hogy belesimulhassunk a te terveidbe, hogy ne önmagunkat akarjuk megvalósítani, hanem téged dicsérni minden körülmények közepette. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 170. énekünket énekeljük. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott szent leckében Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 11. fejezetben, az első 6 versben a következőképpen. Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert valaki oda megy hozzátok, és mást Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alábbvaló a legfőbb apostoloknál. Ha az ékes szólásban iskolázatlan vagyok is, az ismeretben nem. És ezt mindig, minden tekintetben nyilvánvalóvá tettük előttetek. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, ahogyan együtt olvassuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelét, felfigyelhetünk arra, hogy az apostol mennyire őszintén szól, és hogy mennyire mégsem a maga sérelmét beszéli ki. Őszintén szól akkor, amikor a gyülekezet közösségéért hálát ad. Amikor elmondja, hogy Isten ajándéka egy gyülekezet. Amikor elmondja, hogy egy közösség alapja és egy közösségnek a mozgatója az Isten igéje. Dicséri az Istent, hogy együtt lehetnek, és hogy ez egy közösségi szent feladattá válik. Dicséri az Istent, hogy a gyülekezet közössége imádja a Szent Háromság egy, örök, életet adó, fenntartó, megváltó Istent. Hogy egy közösségnek az alapfunkciója a Krisztus előtt való leborulás és dicséretmondás. Jó ezeket a sorait olvasni az apostolnak. Hálaadás, dicséretmondás. És jó azokat a sorait olvasni az apostolnak, amikor a közösségben látja a gyülekezeti tagokat. Látja a személyes életüket, látja a személyes formálódásukat. És bizony jó látni azokat a pillanatokat is, amikor nem olyan nagyon pontos és nagyon szép, mondhatnám úgy is, hogy eszenciális tanítását adja a kereszténységnek, hanem amikor az önmagát átjárt ige bizonyságul szolgál számunkra. Na most ez egy szép kerek mondat volt, de jó azokat a sorokat olvasni, amelyben benne van az apostolnak a személyisége, harca, vívódása. Hogy az ige hirdetés az nem egy póz. Nem arról van szó, hogy valaki beáll a gyülekezet közepébe, az úrasztalához feljön a szószékre, felveszi a köntöst, hanem azok a tusák is benne vannak, amelyek a személyes életéből elmondhatók, megfogalmazhatók. Nem helyes, hogyha mindig a személyes életünkről beszélünk egy-egy ige hirdetésben. Hívták fel a figyelmet tanáraink, professzoraink. De ugyanolyan helytelen, hogyha mindig a hűvös tárgyilagosság jelenik meg az ige és az ember között. Most ennek a kettőnek valahogy a határvidéken járunk. Mert Pál nagyon szenvedélyesen beszél akkor, amikor ezeket a sorokat olvassuk, vagy olvastuk. Nagyon keményen fogalmaz. Nagyon határozott. Másodszoron pedig számunkra nem elégséges az, hogy megvizsgáljuk és megértsük Pál apostolnak a tusáját. Nem elégséges az, hogy megértsük az ő személyes okfejtését. Nem elégséges, hogy megértsük azt, hogy ő honnan jutott el hová. Hanem, hogy ez számunkra milyen üzenetté lesz. Ez az ige hirdetés. Nagyon nehéz most ezt az igét olvasva megtalálni azt a pontot, ahol mindannyian megszólítottá válunk. Annyira benne van az apostol minden vergődése, minden könnye, minden dicsérő szava, hálaadása, imádsága, fájdalma. Annyira érezzük, hogy ezek az igék az Istennel való kohóban születtek. Hogy nem csak olyan Isten élménye lehet az embernek, amikor a damaszkuszi úton megy, ahogyan Pál apostol erről egyébként egész visszafogottan szól az ő leveleiben. Szól róla, kétségtelenül Galatákhoz írott levélben is, elmondja, hogy mi történt vele. De hogy nem csak Istennek az az élménye lehet, amikor Isten megragad, amikor Isten fölemel a földről, amikor úgy érezzük, hogy Isten velünk és szárnyalni tudnánk, hanem amikor Isten a szenvedése kohójában tart kézben. Azokban a napokban, amely napokat az ember nem szereti. Bár erről gyakran a Szentírás úgy szól, mint az aggasztján korról, mint nem szeretem napokról, de tudjuk jól, ifjabbak is, és tudjuk jól, fiatalok is egészen konkrétan, hogy vannak ilyen személyes kohóval átélt heteink, hónapjaink, gyötrődéseink. Azt mondja itt az apostol, ebben a levélben, nem a felolvasott igében, a második fejezet negyedik versében, hogy sok gyötrődés és szénvéli szorongás és sok könyhullatás között írtam nektek. És hozzáteszi azt, hogy hát nem azért, hogy megszomorodjatok, nem azért, hogy elvegyem az életkedveteket, nem azért, hogy belehalljatok ebbe, hanem azért, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős én bennem irántatok. Úgy hiszem, hogy amikor Isten ebbe a szorongató állapotba helyezi az életünket, annak sem az a célja, hogy tönkre tegyen, hanem hogy megértse az ember, mennyire szereti őt az Isten. Mennyire irgalmas az Isten, mennyire kegyelmes az Isten, még akkor is, hogyha nem úgy vannak a dolgok, ahogyan mi azt elterveztük, ahogyan mi azt megrajzoltuk magunknak, ahogyan kigondoltuk, vagy hadd mondjam itt a templomban, ahogyan mi azt megpróbáltuk kiimádkozni az Istentől. Isten igéje arról beszél, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Sőt, akkor is ez az Istennek az üzenete, amikor emberekkel van küzdelme az Isten harcosának. Amikor egészen kézzel fogható az a helyzet, hogy ellentmondások vannak, vagy itt a felolvasott igében egészen konkrét tanításbeli különbségek vannak. És a tanításbeli különbségeknek nagyon furcsa az érvelése, nem az, hogy egyik oldal elmondja a maga igazát, és elmondja a másik oldal a maga igazát, hanem a tanításbeli különbség az valahogyan oda redukálódik, hogy te milyen ember vagy, vagy te milyen ember vagy. Hallottuk, hogyan védekezik az apostol, hogy hát, testvérek, az a baj velem, mondja, ő mondja, én ilyet nem mondhatok, hogy hát nem fogadtam el tőletek havi javadalmat. Ezért bántottok, mondja az apostol. Hát ingyen hirdettem nektek az evangéliumot. Ez a probléma, az volna az igazi tanítványságnak a feltétele, hogy minden hónapban megkaptam volna a járandóságomat. Vagy azt mondja az apostol, hogy azért bántotok, mert nem vagyok olyan képzett beszédű. Tehát nem az igazságot mondom nektek. Azon kezdünk el filozofálgatni, hogy vannak olyanok, akik jó rétórai az álevangéliumnak. Vagy azt mondja az apostol, hogy hát azért bántotok, mert én nem láttam személyesen Jézus Krisztust, nem voltam az ő tanítványa földi életében. Hát ez a legfőbb, valóban ez a legfőbb érv, hogy valaki tanítványá lehet. Ez az első század, amiről beszélünk, testvérek. Hogy én nem voltam ott Krisztus mellett. És hogy te el tudod mondani azt, hogy ott voltál Jeruzsálemben, vagy ott voltál Betániában, vagy ott voltál Betfagéban, ahol Jézus járt. És mégis úgy hiszem, hogy amikor megszületik a könyvhullatással írt levél, akkor nem azért születik meg, mert neki az okozna konfliktust, hogy emberek mit szórnak rá, mit mondanak róla, mit beszélnek a háta mögött, hanem az apostolnak a megszólalási alapja az, hogyha elferdítik az evangéliumot. Hogyha bántják Jézus Krisztust, hogyha valami másfajta lélekről beszélnek, nem személyes sérelem van tehát a sorok leírása mögött, hanem az a kohó, amikor Isten formál, amikor az apostol előtt ott van egy gyülekezetnek a közössége, a szenteknek a közössége, az elhívottaknak a közössége. És azt mondja az apostol, hogy jaj, nehogy úgy legyen, hogy ti, mint gyülekezet, rossz gyümölcsöt hoztok. Hogy fanyar a gyümölcse a ti életeteknek. Vagy nehogy úgy legyen, egy másik képet használva azt mondhatná talán az apostol, hogy elindultatok, jó úton mentek, de valahogyan észrevétlenül elkanyarodtatok. És nem juttok majd el a célba. De elmúlt hetekben engem kétszer teljesen megvezetett a GPS. Teljesen. Elindultam kedden Diósjenőre, beütöttem, hogy Diósjenő, feleségemnek még mondtam is, hogy hát jó, hogyha oda fogok érni. És azt mondta, hogy 5-re kellett, mert nem, azt mondta, hogy 17 óra, 11 percre fogok megérkezni. És amikor Vácnál jártam 3:45-kor, akkor is azt mondta, hogy 17 óra, 11 percre fogok megérkezni. Hát mondom, ezt a 15 kilométert már csak meg tudom majd tenni másfél óra alatt. Mi lehet az úton? Hát arra gondoltam, hogy lezárták az utat. És amikor megérkeztem 16:38-kor, akkor azt mondta, megérkezett. Hát mondom, kösz. 38 perccel korábban. De az ember észrevétlenül is el tud kanyarodni. Nem kell ahhoz rossz információ. Észrevétlenül elkanyarodik, és más úton jár, másfelé tart, másfelé megy. Mert nem Krisztusra építi az életét, nem a Krisztus által hozott evangéliumot fogadja el, és nem az Atyának és a Fiúnak a lelkével töltekezik be. Nagyon-nagyon kemény ez, amit az apostol mond. És keményen szól az ellenfeleiről is. Mi megvizsgálhatjuk, kikutathatjuk, hogy mit gondolnak ezekről az ellenfelekről a Bibliával foglalkozó tudósok. Megvizsgálhatjuk, hogy talán úgynevezett gnosztikus keresztjének, vagy lehet, hogy az apostolok cselekedeteiben olvasható Simon mágus és környezete jelent meg. Vagy hogyha egy kicsit tovább mentünk volna, vagy tovább megyünk a bibliaolvasásba, most mi nem mentünk tovább, de tovább menve akkor ott a kérdés, hogy héberek, ők Ábrahám utódai, hogy lehet, hogy éppen valami fajta erős zsidó keresztjénekről van szó ebben a felolvasott igében. De azt hiszem, hogy a megértéshez fontos, hogy az apostol kikkel harcol, de az üzenet szempontjából már nem olyan lényeges. Arról beszél ugyanis Isten igéje, hogy lehet, hogy valaki megcsal bennünket. Valami beszéddel megcsalja a mi életünket. És akkor nem tudunk odaállni a mi Úrunk Jézus Krisztus elé, mint tiszta, szeplőtlen szűzjegyesek. Mert a kép, amelyet érvelésében elmond az apostol, az Ószövetségből ismert házasságkötésnek a képe. Olyan kép, amelyet minden ember érthet. A hűségnek a képe, a rendíthetetlenségnek a képe, a kitartásnak a képe. Szinte ott érezzük, amikor megjelenik előttünk a házasságkötés, vagy talán a mi házasságkötésünk is, vagy megjelenik az a pillanat, amikor valaki itt áll a templom úrasztalájánál, és elhangzik az ige, ha lehet, hogy nem is ebben az értelemben, de mindig így értendő, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. A személyes életünkkel is. Igaz ez. A hűség, a kitartás, a megmaradásnak a képe. A szövetségnek a képe. Jól mondja valaki, aki a szövetséget és a házasságkötést úgy együtt szokta tárgyalni, hogy hát szövetséget azt nem nagyon lehet felbontani, legfeljebb megtörni lehet. Felbontani nagyon nehéz, de megtörni egy szövetséget sokszor megesik. Azt a szövetséget, amelyet idéz az apostol ebben a levélben, közöttük fogok járni, lakni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Atyátokká leszek, ti pedig fiammá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Isten a gyülekezettel való kapcsolatát ebben a szövetségi hűségben tudja csak látni és nézni. mennyegző képével tekint ránk. Tudjuk, hogy maga az apostol is Pál, amikor idézi az Isten legősibb törvényét, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez a legősibb törvények egyike. Ez nincsen becikkelyezve Mózes egyik kőtáblájára, meg nincsen becikkelyezve a szövetségnek a könyvébe, Mózes második könyvének a 20. része tájékán. Istennek vannak ilyen ősi szövetségei. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Csak zárójelben mondom, nem kiprédikálásképpen, hanem azért, mert így szokott ez történni, hogy amikor családok jönnek, hogy gyermeküket szeretnék megkereszteltetni, és megkérdem őket, hogy házasságot kötöttek-e már. És túlnyomó részt azt mondják, hogy igen, de amikor azt mondják, hogy nem, akkor azért megkérdezem, hogyha a legősibb becikkelyezés nélküli törvényt nehéz megtartaniuk, akkor hogy gondolják azt, hogy majd amikor az Isten szeretetére, hűségére, irgalmára kell nevelni a gyermeküket, amelyek ráadásul még cikkelyezett törvényei is a parancsolatnak, akkor azt könnyen megtartják. Nem arról van szó, testvérek, hogy megbántanék valakit, csak arra bátorítok mindenkit, hogy a legősibbet tartsuk meg. Itt erről van szó, de az apostol azt mondja, hogy amikor a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, akkor ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Hogy a kép, a szövetség kötésnek a képe ugyanaz. A Jánosi levélben épp ezért olvassuk azt, hogy van a vőlegénynek egy barátja. És Pál, mint a vőlegény barátja mondja ezt. Hogy a mennyasszony, az eklézsia, a szenteknek a közössége, a szeplőtlenül álljon oda Jézus Krisztus elé. És ez már csak nyelvtan, azokban a nyelvekben, ahol a nép szavak nemekkel ellátottak, ott az egyház, az mindig nőnemű. Mindig nőnemű. Az eklézsia is, meg a kirche is nőnemű. Mert oda kell állnia Jézus elé, a vőlegény elé, az egyetlen egy elé. És a Frigynek a feltétele a tisztasága, szeplőtlenség, a fényes és tiszta gyolcs. És ezért kell megszólalni az apostolnak. És amikor önmagunkra tekintünk, a gyülekezetünkre tekintünk, benne a személyes életünkre tekintünk, akkor látjuk, hogy mennyi csalás, csalódás, hitványság, hűtlenség jár át bennünket. Itt vannak a konfirmandusaink, de nem csak ők tudják a 10 parancsolatot, hanem tudjuk mi mindannyian a 2. parancsolatot. Isten a hűség kérdését a 2. parancsolatba rejti el. Ne csinálj magadnak Isten szobrot. Ne imádd azokat, amelyek fent az égben, lent a földön, vagy a föld alatt a vizekben vannak. Ne csinálj magadnak bálványt, így mondanánk mi. És ne imádd azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Mit mond itt az apostol? Isten féltő szeretetével féltelek titeket. És bár nagyon kemény, nagyon éles, szinte már nagyon nyers, amit mond, állapostolok, csalók, lábbal tiporják az evangéliumot, de ott van mögötte mégis az a féltő szeretet, ahogyan Isten tekint az ő népére, ahogyan az apostol tekint arra a magvetésre, amely egykor elindult Korintusban. És ahogyan ránk is tekint az Isten most, féltő szeretettel, szinte féltékenyül, nehogy megtörténjen, nehogy összetörd a szövetséget, nehogy igaz legyen Ezékiel szava elbizakodtál szépséged miatt, és hírhedt parázna lettél. Kedves testvérek, az apostol látjuk és érezzük, ezért szólal meg. És amikor érvel, akkor azt mondja, hogy az érvelésem alapja pedig a vőlegény Jézus Krisztus. Hallottuk az igéből, Isten igazsága szerint szeretnék szólni hozzátok. Azt a Krisztust hirdetem, aki bűneinkért meghalt a kereszten. Azt a Krisztust, aki formál. Azt a Krisztust, aki bennem él. Azt a Krisztust, aki feltámadta halottak közül. Azt a Krisztust, aki megszabadít bennünket az eljövendő haragtól. Ez már a Tesszalonikaiakhoz írott levélben van. Erről beszélek. Ez az Isten igazsága. Az apostol azt mondja, ez a Krisztus menthet meg bennünket ebben a világban. Ez a Krisztus lehet az egyedüli kapaszkodónk a gyötrődésben, a könnyek között. Ez a Krisztus az, aki az életet adja. Ez a Krisztus az, akiben az örök élet megjelent. Ez a Krisztus. És nincs más. A lélektől kényszerítve az apostol csak róla beszélhet. A lélektől kényszerítve az apostol a tartományokat, ahogy a városokat járja, csak erről a Jézusról beszélhet. Ezért ismeri Jézus hatalmát, tudja a lélek vigasztalását, ismeri a léleknek a gyümölcsét. Szinte ide illik a jánosi gondolat, szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van. Amelyik lélek vallja azt, hogy az ige testet öltött és közöttünk lakozott, amelyik lélek vallja, hogy az Isten eljöve erre a világra életét adta mindannyiunkért, amelyik lélek vallja azt, hogy Jézus feltámadott, az az Istentől van. És a gyülekezetnek, az egyháznak az elsődleges feladata az, hogy erről a Krisztusról tegyen bizonyságtételt. Ezt mondjuk el ennek a világnak. Hogy ezért jövünk össze vasárnapról vasárnapra, ezért épült ez a templom, ezért újítottuk meg ezt a templomot, ezért van most a gyermekeinknek gyermekisten tisztelet, ezért vannak imaóráink, és ezért van bibliaóránk, ezért lehet a héten közegyházi ellenőrzés a gyülekezetben, egyedül ezért, hogy Jézus Krisztusról bizonyságot tegyen a mi életünk. Mert ha nem, akkor nem ér az egész semmit. Az apostol nagyon őszintén beszél arról is, hogy azok, akik egykor az ő személyét elkezdték pisztálgatni, azok más Jézust hirdetnek, más evangéliumot és más lelket. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez egykor volt. Ezzel küzdjenek meg a régiek, a más Jézussal, a más evangéliummal, meg a más lélekkel. Azt gondolom, hogy ebben nekünk kell megküzdenünk. Mert általánosságban is igaz, hogy inkább mást szeretünk hallani, mint az evangéliumot, Krisztust és a lelket. De szűkebb értelemben is igaz, hogy bizony van más Jézusról szóló bizonyságtétel, más evangéliumról is, meg más lélekről is. Hogy csak egy egyszerűt mondjak, és akkor még csak a jégnek a part menti részére léptünk rá, a napokban dobta fel az egyik internetes oldal nekem is hírként, ami talán 20 évvel ezelőtt történt, hogy az Egyesült Államoknak, ha jól emlékszem, egy déli államában egy férfi megszállottá vált, és azt mondta, hogy ő a Krisztus, és akkor egy saját szektát hozott létre, vagy ebbe a szektába belépett, és azt mondta, hogy ő nem csak a Krisztus, hanem az egyedüli férfi, az egyedüli egészséges, igaz férfi ezen a világon, és minden nő a feleségévé lett, és a 12 éves gyerek is a feleségévé lett, és az FBI megtámadta ezt a szekta központot, és magukra gyújtották a házaikat, 9-en menekültek meg. Valaki kitalálta magáról, hogy ő a Krisztus, nem csak a pszichiátriák vannak tele ilyen emberekkel, hanem valaki ezt egészen konkrétan így is gondolja. Vannak ilyen hatalmas, méretű, hát az egyház szót nem nagyon lehet rájuk használni, de mégis ennek nevezik magukat közösségek, amelyekben a közösség vezetője azt mondja, hogy ő a Krisztus. Ma. Nem tegnap, nem 1000 évvel ezelőtt, hanem ma. Vagy beszéljünk arról, hogy milyen evangéliumokat hallunk, milyen evangélium magyarázatokat osztanak meg velünk. Sokat járják a mi környékünket is, talán a Jehova tanúihoz tartozók. Nem vagyok napra készen felkészült az ő tanításukban. Egy bő 2 évtizeddel ezelőtt készítettem egy dolgozatot, akkor elolvastam, amit lehetett róluk vagy tőlük. Nagyon sok 50 vagy 100 őrtorony újságot is végig bogaráztam, mert abban az újságban 20 évvel ezelőtt az szerepelt, hogy Jézus, amikor a Jordán folyónál odaállt keresztelő Jánoshoz, és megnyílt az ég, akkor fogadta előtt az atya fiának. Ez szerepel benne, hogy adoptált fia Jézus az atyának. És hogy amikor szenved a kereszten, nem tudni mikor, de halála előtt, az isteni elhagyja őt, és maga az ember szenved csak a kereszten. Azaz kicsoda Jézus, így vagy úgy, de a legjobb ember ezen a világon. Hát ez egy más Jézus. És lehet, hogy ehhez nem kell egyébként ilyen teológiát gyártani, hanem lehet, hogy saját magunk is erre jutunk el csak, hogy Jézus egy jó ember, egy tökéletes ember, akit szülhetett anya ezen a világon. Vagy elhangzik az is, hogy Jézus Mária gyermekeként az nem lehet, hogy Dávid magvából született volna. Lehetetlen. Én konkrétan tudom azt, hogy az egyik adventi igehirdetés után, a József nemzetség táblájáról szóló igehirdetés után van valaki, aki nem jár már a gyülekezetünkbe. Azt mondta, ez lehetetlen. Hát van ilyen evangélium hirdetés ma. Hát de Jézus valóságos Isten és valóságos ember volt. Valóságos Istenként a Szent Háromság második személye, és valóságos emberként pedig Mária gyermeke. József a nevelőapja volt. Kedves testvérek, igaza van az egyik elődünknek, hogy tévtanítások pergő tüzében élünk. És igaza van annak a magyarázónak, aki azt mondja, hogy szinte önellentmondás van abban, amit az apostol mond, de jól mondja, hogy tudnélik, a más evangélium az nem üdvözítő üzenet. A más Jézus nem az igazi testélet ige, és a más lélek pedig semmiféleképpen sem az atyának és a fiúnak lelke. Steinbach püspök úr egy alkalommal, amikor egy hasonló igéről írja rövid, másfél perces magyarázatait, a következőt írja, és hadd legyen ez az utolsó gondolat. A gyógyszer összetételét pontosan meg kell határozni, hiszen az attól való eltérés, legkisebb eltérés is halálos méreggé változtathatja azt. Zárója, hallottunk éppen a napokban valamilyen híreket az egyik zenésszel kapcsolatban, hogy talán nem volt teljesen tiszta az a gyógyszer, amit szedett. Szóval a gyógyszer összetételét pontosan meg kell határozni, hiszen az attól való legkisebb eltérés is halálos méreggé változtathatja az orvosságot. Ugyanarra a krisztusi alapra sokféle módon lehet építkezni, és hogy ki hogyan épített rá, az nyilvánvalóvá lesz az első korintusi levél alapján. De az alap az egyházban csak is Krisztus lehet. E tekintetben nincs helye semmiféle bizonytalanságnak. Pál ezért határozott. Az evangélium ugyanis nem közmegegyezés által jött létre, hanem Isten Krisztusban véghez vitt cselekvése által. Sok szép, igaz és fontos lehet még a világban, de mindezekhez csak és kizárólag az evangélium igazsága visz közelebb. Az egységből, mondja püspök úr, sohasem lesz tiszta evangélium, de a tiszta evangélium közelebb vihet az egységhez. Nos hát ezért mondja az apostol azt, Isten féltő szeretetével féltelek titeket. Amen. Válaszoljunk fennállva Isten igéjére, 377. dicséretünket énekeljük 3. versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásan köszönjük neked a te éles igédet, azokat a sorokat, amelyek egészen bizonyos, hogy mindannyiunkat megindítanak, és mindannyiunkat elgondolkodtatnak, hogy vajon hűségesen Jézus Krisztus mellett állok-e. Gyülekezetünknek küldetése, egyedüli küldetése, a Krisztusról szóló evangélium hirdetése, és hogy a lélek által történik-e mindez, nem emberi önzésből, kivagyiságból, hanem vezérlet módon. Köszönjük, Urunk, hogy figyelmeztetsz minket, de szeretettel teszed, úgyhogy ezekben a napokban, években, órákban legyen még lehetőségünk, időnk téged jobban megismerni, igazságodat elfogadni. Urunk, köszönjük, de megvalljuk neked azt is, hogy nehéz a te kohódban lenni, bár bátorítasz és biztatsz bennünket, hogy szereteted odáig is elér, hogy te az életnek, az örök életnek ura vagy. Feltámadott Úr Jézus Krisztus, arra kérünk, vezess bennünket ezen a héten, szolgálatainkban, bizonságtételünkben, minden munkánkban, hogy ne szürküljünk bele ebbe a világba, hanem legyünk a te tanítványaid. akik megélik és továbbadják mindazt, amit szívünkre helyeztél. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk egészéért, gyermekeinkért, a kicsinyekért, imádkozunk hozzád a konfirmálókért. Hálát adunk neked, Urunk, hogy együtt lehetünk, olyanok, akik évtizedek óta templomban hallgatják az igét, és olyanok, akik talán ma léptek be először ebbe a hajlékba. Imádkozunk hozzád, Urunk, a konfirmálókért, ifjainkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a jegyes párokért, akik majd a nyáron kötik össze életüket szövetségi hűséggel. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus gyászolóinkért. Adj nékik békességet, a te szent lelkednek, irgalmat és vigasztalást adó valóságát. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért. Kérünk, Urunk, hogy a csalóknak a száját azt te tömbe, és te légy a mi vezetőnk ezen a héten. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, adományát, köszönjük a falazat javítását, a kirándulás és a gyermek délután szervezését, az érdi beiktatáson való részvételt. Köszönjük Ádány Lajos testvérünknek a munkáját, Jónás imádsága, a Cetha gyomrában behoztuk most ide a templomba, a gyülekezeti házunkban volt. Köszönjük szépen! Bátorítson bennünket, mindannyiunkat, mindez Jónással együtt, hogy odaboruljunk, amikor lesüllyedünk a hegyek aljáig, hogy az élő Istent ragadjuk meg és szólítsuk meg. Ez történik a Cethal nyomrában. A hegyek alján lesüllyedt ember megtalálja a magasságos élő Istent. Köszönjük szépen még egyszer a felajánlást. Kedves testvérek, kezemben van ugyanilyen szép munkaeredményeként gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma. Szeretettel ajánljuk a testvéreknek. A közepén szinte egy külön számként, vagy római számokkal jelzett módon az előadott passiójátékuk is, játék is magunkkal vihető, de megismerhetjük belőle Csobánkai Gondok testvérünket, Halász Árpádot, és sok szép írást található még az újságban. Kedves testvérek, adónk 1%-ának felajánlására bátorítalak és buzdítalak titeket, református egyházunkat a 0066-os technikai számon tudjuk támogatni, alapítványunkat pedig az adószám megjelölésével. Nyári gyermektáborunk június 25-e és 30-a között lesz Bakonybélben. Szeretettel várjuk a 6. életévüket betöltöttek és 6. osztályt befejezett gyermekeknek a jelentkezését ebben a hónapban, vagy az előttünk lévő egy hónapban. Kérem, hogy ezt tegyük meg, vagy Stift János nagytisztelt úrnál, vagy pedig nálam. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink 2018. április 18-án harangszólt Helyter Istvánné halálának 4. éves évfordulóján emlékezett fia és Mezei Béláné. 2018. február 16-án elhunyt Seifert Imréné testvérünk 86 éves korában temetése április 16-án 15 órakor volt református temetőnkben. Vida Szabolcs lelkipásztor testvérünk szolgált ezen az alkalmon. 2018. április 8-án elhunyt Ördög Sándor testvérünk 64 éves korában temetése április 20-án volt református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. Alkalmainkat hirdetem, 17 órakor hétfőn imaóránk lesz Komázon, 18 órakor énekkari próbát tartunk Komázon. Kedden 18 órától egyházmegyei éves iratvizsgálat lesz gyülekezetünkben, 15 órától pedig egyházmegyei vizitáció. A vizitációra szeretettel hívjuk és várjuk presbiter testvéreinket, de ez egy nyitott alkalom, aki szeretné meglátni, hogy hogyan is zajlik egy vizitáció, várjuk szeretettel. Asszony testvéreinktől egy kis segítséget kérünk, bár csak két tanácsos érkezik hozzánk, Szabó Zoltán lelkipásztor és Csákai Gyula gondnok úr személyében egy kis süteménnyel szeretnénk őket vendégül látni. Kérem, aki szívesen felajánl egy kis süteményt erre az alkalomra, az istentisztelet után keresse meg feleségemet most. A csobánkai bibliaóra így kedden most elmarad, kékkereszt alkalmunkat és a bibliaolvasó kört azonban megtartjuk 6 órától, illetve 6:30-tól. Szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órától pedig a havonként egy alkalommal megszervezett férfi-női bibliaórát tartjuk Pomázon. Csütörtökön lesz bibliaóránk Csobánkán 6 órakor, pénteken ifjúsági alkalmat tartunk. Szombaton kórusunk és konfirmandus ifjúsági csoportunk elutazik, kórusunk Maros-Szentgyörgyre utazik, konfirmandusaink, ifjaink pedig Gárdonyba. Vasárnapi istentiszteleteinken Sevestyéni Jáger Orsolya testvérünk szolgál, 9 órakor Csobánkán, és 10:30-től pedig Pomázon. Megköszönöm gyülekezetünk múlt heti perselyes adományát, amellyel egyházmegyei szolidaritásunkat támogattuk. 50 000 forint volt a pomázi adomány, és 13 000 forint a csobánkai. Azt hiszem 49 700 forint volt pontosan, hogyha vizsgálnunk kell. Kedves testvérek, két dolgokban kérem a segítségeteket, az egyik az nehéz, visszataszító, a másik az egy praktikus kérés. Az utóbbi, az elsővel kezdem a praktikussal, az utóbbi időkben jó szívből tapasztaltuk azt, hogy az ételosztó ládánkhoz ruhaadományokat is kihelyeznek. Azt kérjük a testvérektől, hogyha ezt tudjuk tovább mondani, hogy ezt ne tegyük meg, mert reggelre azt szétdobálják rendszeresen. Tehát az egész Hősök tere, aki erre megy el, az látja, hogy a zsákba kitett ruhákat szétdobálják, és ami már az autó kereke alól van visszaszedve, azt már csak a kukába tudjuk dobni. Éppen ezért, hogyha valaki ruhaadományt szeretne adni, azt vigye el, kérjük a Caritas házba. Most a Caritas ház itt van a Városháza mellett, a régi gyógyszertár épületében, ott tudjuk leadni a ruhákat. Amit ide helyezünk ki zsákba, ha szétdobálják, ezt szedjük össze általában reggelenként. A második az botrányos, kedves testvérek, második alkalommal hívták fel a lelkészi hivatalt azért, mert kisgyermek temetése miatt pénzt kérnek városunkban emberektől. Hogy kicsi gyermek meghalt, nincs pénz az eltemetésére, meg a papot is ki kéne még fizetni. Igaz-e? Testvérek, nincs ilyen. Egyik sem igaz. Csalók, akik ezt mondják, jó szívű emberektől pénzt akarnak kicsikarni, és semmi sem drága nekik az sem, hogy kisgyermekek halálával csöngetnek be hajlékokba. Legyünk ne csak résen, hanem közösen állítsuk meg ezt a fajta csalássorozatot, hogy jóhiszemű, jószívű emberektől ezügyben pénzt csikarjanak ki. Nagyon kellemetlen ez. Nem az, hogy nekem kellemetlen, hanem a szituáció kellemetlen, hogy erre hivatkoznak. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. Záróénekül 493. énekünk 6. és 7. versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra!